Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Visszakerül a parlament homlokzatára az Európai Uniós lobogó is, a magyar és a székely zászló mellé, jelentette be Magyar Péter. Erre két hét múlva az országgyűlés május 9-i alakulőülésén kerül sor, ismertette a lendő kormányfő még tegnap. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, ismertette Magyar Péter ma a Facebook oldalán. A miniszterelnök akadályoztatása esetén helyettese teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Három új miniszterjelöltet jelentett be tegnap Magyar Péter. Lannert Judit lesz a Tisza kormány oktatási, a látássérült Kátai Németh Vilmos a szociális és családügyi, míg Vitézi Dávid a közlekedési miniszter. A leendő kormányfő eddig 12 tárcavezetőt nevezett meg a tervezett 16-ból. Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetni a pedagógus értékelési rendszert, a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lannert Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatás segítők bérének rendezéséről, a tankötelezettség korhatárának 18 évre történő visszaemeléséről is beszélt. A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézi Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút és hévfejlesztési programot. Emellett kiemelten fontosnak nevezte az uniós pénzek hazahozatalát az ország infrastruktúrájának megújításához is. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért strukturális átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook bejegyzésében az életmentő kezelésekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésének fontosságát hangsúlyozta. Felmerülnek késések és torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél, fejtette ki többek között. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának ellenőrzését ígérte Magyar Péter, amikor Budapesten fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A Tisza párt vezetője Facebook oldalán azt írta, őszinte megbeszélést folytatott Pásztor Bálinttal. Hangsúlyozta, hogy továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik, jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. szankciós csomagot. Erre az oroszok határozott válaszlépéseket ígérnek. 217 embert evakuáltak a romániai Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak. A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanó töltetet szállító orosz drón. Közben Oroszország belsejében csaptak le az ukránok drónokkal, csaknem 2000 kilométerre a határtól. Napelemparkot építenek a csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül meg is kezdik a villamosenergia előállítását 2 megawatt teljesítménnyel. Egyébként holnap lesz a csernobili katasztrófa 40. évfordulója. Az Egyesült Államok nem ad ki több engedélyt sem az iráni, sem az orosz kőolaj értékesítésére, közölte Scott Bessent. Iránnal szemben különösen szigorú, gyakorlatilag teljes blokkád van érvényben, tette hozzá az amerikai pénzügyminiszter. Szavai szerint végleges szigorításról van szó. A kiszivárgott Pentagon információk szerint az Egyesült Államok újra gondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás megítélését, illetve szigorúbb lépéseket fontolgat NATO szövetségeseivel szemben. London erre reagálva megerősítette, hogy a szuverenitás az Egyesült Királyságot illeti, és hangsúlyozta a szigetlakók önrendelkezési jogát. A felvetések feszültséget okoztak a NATO-n belül, miközben Argentína továbbra is igényt tart a szigetekre, így a vita ismét diplomáciai hullámokat keltett. Az előző évhez képest 18%-kal kevesebb, mint egy 361 ezer kérelmező kapott nemzetközi védelmi státuszt az Európai Unió valamely tagállamában tavaly, ismertette az Eurostat. A nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek 51%-a menekült státusz. Bezárja berlini bázisát a Ryanair, és a téli menetrendben felére csökkenti a német fővárosba irányuló, illetve onnan induló járatainak számát. A döntés hátterében a magas illetékek és adók állnak, írta Reuters. Végül az időjárásról. Száraz hidegfront vonul át felettünk, holnap túlnyomóan derült lesz az ég, az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek, ott egy-egy futózápor esetleg kialakulhat, a szél sok felé lesz erős. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 8-10, napközben 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a tavaszi kerékpározás kérdésköreit járjuk körben. Elsőként Molnár Emil rendőr alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője beszél a balesetek megelőzésének lehetőségeiről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Hát az lenne az igazán jó, ha ezzel együtt a probléma az nem kerülne előtérbe, amit a kerékpárosok és a rolleresek okoznak, tehát a balesetek. Sajnos azért erre nincs sok esélyünk, és feltehetően több ilyen eseményhez kell ki mennünk, de reménykedem, hogy nem lesznek túl sokan. Ami probléma, főleg ilyenkor, hogy előveszik a kerékpárokat, és még nem biztos, hogy kellő bemelegítés megtörtént a közlekedéshez, illetve olyan helyszíneken is használják, és ez egy érdekes dolog, hogy nem feltétlenül csak a közúton okoznak problémát a kerékpárosok saját maguknak, hanem erdőbe, egyéb olyan területeken, ahol használják a kerékpárokat, és hát ott ugyanúgy fáj, amikor elesnek, vagy ütköznek valamivel, ezért ott is úgy figyelni kell, és nem kell hát a képességeket figyelmen kívül hagyni, hogy mire képes maga a kerékpár, és mire képes maga a kerékpárt vezető személy, mert nagyon-nagyon súlyos balesetek fordulhatnak elő, nem csak a közúton, hanem olyan helyszíneken, ahol kerékpárosok fordulnak elő. Leginkább a erős, komoly lejtő haladás okozhat problémát. Itt szerintem előfordul az, amikor a kerékpár nem képes arra a rassulásra, ami szükséges lenne, tehát nincs olyan fékberendezés rajta, ami mondjuk egy 50-60 kilométerre száguldó kerékpár képes megfogni. Hát elfüstölnek a fékpofák, elolvadnak, mert már ilyen esemény is megtörtént, és ezért fontos, hogy nagyon jó, ugyanúgy, mint az autóknál, a nagyon jó műszaki állapot, és leginkább a fék, mert tekerni ahhoz az emberi erő kell, ha valaki nem bír, akkor abból még nincs gond, de megállni meg kell, főleg a lejtőn lefelé menet, és hát ez okozhat néha problémát. Az az elf, hogy figyeljünk egymásra, az továbbra is alaptétel, tehát közlekedők vagyunk, egy csapat része, és akkor működik jól a csapat, ha figyelünk egymásra, és segítjük egymást, igaz ez kerékpárosról, rollerre, a közlekedőre, illetve minden gépjárművezetőre és gyalogosra is. A tavaszi probléma még az elsőbségi viszonyok, azokat évek óta próbáljuk megértetni, hogy nagyon fontos, és nem a lendület, hanem a közlekedési szabályok, betartások vigye előre a kerékpárost, és akkor biztos, hogy odaér. Tehát ez is tapasztalat, hogy a lendületet megőrizve igyekszik átjutni egy kereszteződésen a kerékpáros, vagy nem is kereszteződésen, de olyan helyen, ahol elsőbséget kellene kiadni, és nem kellően lassít le, vagy nem áll meg, és ebből is bekövetkezhetnek balesetek, tehát ne a lendület legyen a fontosabb, hanem a szabályok és a figyelembetartása. Ez annyiban változtathatja meg az autósok életét, hogy még inkább lesz egy, vagy nagyobb számban fordulnak elő kerékpárosok, akikre figyelni kell, hogy ne legyen probléma, illetve Ez a figyelem, hogy az előbb is mondtam, ez oda-vissza irányú, tehát mindenkinek, mindenkire, és akkor kevesebb probléma lesz, mert ugye nagyon sok helyen ki van jelölve kerékpárosoknak kerékpár út, vagy kiépítve, de a legtöbb helyen azért együtt közlekedik a kerékpáros és a gépjárműforgalom, és ezért is fontos az, hogy figyázzunk egymásra. Aki profi kerékpáros, az elég ügyesen meg tudja oldani a problémát, de senki sem vétlen a problémák, úgyhogy ennek tudatában kell mindenkinek közlekedni, hogy bármikor, bárhol megtörténhet vele az, amit csak látod, hogy mással megtörtént. A tavaszi időszak az közlekedés biztonsági szempontból nem a legrosszabb időszak. Ugye a tél az útviszonyok miatt problémás, a hosszú éjszakák miatt, vagy a hosszú nyúló sötét időszak miatt problémás. A tavasz az ezeken a gondokon segít, és talán az egyik legkellemesebb évszakunk közlekedési szempontból is, mert az utána következő nyár, amikor jönnek a forró nappalok, az szintén okoz problémát, illetve jön az ősz, ami megint, de a tavasztról azt mondom, talán az egyik legjobb évszak közlekedési szempontból is.
Műsorunk folytatásában Vasták Rolandot, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnök helyettesét hallják, aki a kerékpárok szervizeléséről beszél.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hagy idézzek egy nagyon híres dán embertől, aki a kerékpározásban rengeteg mindent elért, hiszen nem tudnám jobban kifejezni azt, hogy miért jó kerékpározni. Ő ezt mondta, hogy a kerékpár a közlekedés legemberi formájaként a technológia és a mozgás iránti emberi vágy tökéletes szinergiája. A városi élet számára valaha feltalált legtökéletesebb jármű. Ezt Mikael Colby Andersen mondta, és mi kerékpározók ezzel mélységesen egyetértünk. Tényleg számtalan előnye van a kerékpárnak. Rá is fordultunk arra, hogy a tavasz az egyik legjobb időszak arra, hogy elővegyük a kerékpárt. A kerékpárnál, ugye ilyenkor, hogyha feltételezzük azt, hogy a kerékpár jól volt eltéve, tehát kezdjük azzal, hogy ősszel megfelelő körülmények között tettük el a kerékpárt, az azt jelenti, hogy ott is át volt nézve szárazon, megfelelő karbantartásokkal lett elrakva a kerékpár, akkor tavasszal sokkal kevesebb a feladatunk, hiszen vélhetőleg egy nagyon jó állapotban található kerékpár fog minket fogadni. Ha nem így csináltuk, akkor én mindenképpen azt javasolnám, hogy egy szakemberrel nézessük át. Tehát az a legbiztosabb megoldás, hogyha szervizbe próbálunk egy időpontot foglalni. Itt annyi segítséget adnék, hogy amikor nagyon-nagyon jó idő van, és mindenki úgy gondolkozik, hogy na most akkor előveszem a kerékpárt, lehetőleg ne akkor tegyük. Hetekkel előtte próbáljunk meg időpontot foglalni, amikor még kicsit kedvezőtlenebb az időjárás, mert ilyenkor a szervizek iszonyúan le vannak terhelve. Próbáljunk előre gondolkodni, tehát már most, amikor lemegy ez az adás, már most nyugodtan próbáljunk egy időpontot foglaltatni, és akkor menjünk el egy szervizhez, ahol szakszerűen átnézik. Ha erre nincs kedvünk, vagy nincs lehetőségünk, akkor ezt nekünk vagy egy olyan embert, ismerős barátot hívni, aki ehhez jobban ért. Én a biztonságot tartom a legfontosabbnak, tehát legelső lépések egyikeként biztos, hogy azzal kezdeném, hogy megnézném mondjuk a guminak az állapotát. Megnézném a kerék állapotát, a kormány, tehát ez az elindulás, utána jöhetnek majd a megállások, ahhoz ugye fék szükséges, az elinduláshoz a pedál, ami még, a hajtáslánc, ami nagyon fontos. Visszatérve kicsit kezdtem, a guminál ugye nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy van-e rajta valamilyen repedés. Általában ez az oldalán szokott először jelentkezni, hogyha valamilyen hajszálrepedéseket, repedéseket találunk, akkor az bizony azt jelenti, hogy előbb-utóbb ki kell cserélni a gumit, de igazából szakember tudná megmondani, hogy azzal szabad-e belekezdeni egy szezonba. Természetesen ilyenkor fel kell fújni a kerékpárnak az abroncsát. A megfelelő felfújási értékek azok több mértékegységben megtalálhatók a gumiknak az oldalfalán. Utána, hogyha megyünk sorrendben, mondjuk a felnit érdemes átnézni. Nekem is volt olyan problémám, hogy egy márkás felnénél egyszerűen a küllőknek a csatlakozásánál hajszálrepedések jelentek meg. Ez ugye az kellett, hogy tiszta állapotban legyen a felné, és akkor egyszer meg lehetett állapítani, hogy hoppá, elindult egy olyan folyamat, ami előbb-utóbb veszélyforrást jelent. Tehát nézzük meg a felniknek a küllőcsatlakozását, nézzük meg a felnikbe, hogy van-e 8-as, azokat is lehet javítani. Utána, hogyha megyünk, akkor a küllők állapota szintén fontos. Aki rendszeresen kerékpározik, az biztos találkozott már olyannal, hogy valakinek kitört a küllője. Nekem is számtam küllő, sőt, küllőt is cseréltem. Meg kell nézni, hogy milyen állapotban vannak a küllők. Egyrészt a szemlevételzéssel is lehet, vagyis hát azzal célszerű kezdeni, de utána mindenképpen egyszer meg kell tapintani, és meg kell nézni, hogy mennyire lazultak meg. Hogyha nagyon meglazultak, egyébként már a 8-as keletkezik a felnébe, az is egy olyan állapot, amikor tényleg ezt karban kell tartani, és egy célszerű szakszervizbe elvinni, hogy ott szakemberek nézzék meg, mert ezzel nem lehet játszani. Utána az agyak állapota következik, ez célszerű, így laikus módszerrel úgy megnézni, hogy egyrészt oldalirányban van-e kotyogósága a kerékpárnak, vagy a keréknek. A másik dolog pedig, hogyha megemeljük a kerékpárnak az első, illetve hátsó kerekét, akkor egyszer megforgatjuk. Ilyenkor nem szabad, hogy különösen szokatlan hangot adjon, ami a kopásra utalhat, vagy rozsdásodásra utalhat, vagy olyan súlódásra utal, ami biztos, hogy nem kívánatos. Ilyenkor sajnos csak a csere, ami megoldás lehet. Ha megyünk sorba, akkor mondjuk érdemes még esetleg a villát megemlíteni. azon se lehet értelmszerűen sérülés, úgy, hogy a kerékpár semmilyen alkatrészén ne legyen sérülés, annak kényelmesen a kormány által el kell forognia, fordulnia. Gyakorlatilag el is értünk a kormánycsapáthoz, a kormányhoz. A kormányon is azért nagyon ritkán vannak repelések, az életveszélyes tud lenni, meg kell nézni a kormánynak az állapotát, ha ma ott vagyunk, akkor a fékkarokat kell ellenőrizni kell. Nagyon fontos, hogy a fékeket minden szezon előtt megnézzük, itt több fajta kategória van. Ugye vannak tárcsafékek, vannak V-fékek, de lehetne még sorolni egyéb fékeket, kontrafék, rollerfék, különböző dörzsfékek, mikromobilitási eszközökön, vagy elektromos fékek. Ennek most nem térnék ki a részletére, mert végtelenségig itt ülhetnénk. A következő lépés lehet mondjuk a hajtómű. Láncnak az állapota, ha láncos vagy szíjas, mindenképpen szemrevételezéssel meg kell győződni, hogy milyen állapot van. A láncnál van láncnyúlásmérő. Azért a tavasz elején mindenképpen, illetve rendszeres időközönként célszerű megnézni, hogy milyen állapotban van a lánc. A lánc hiába ugye acélból van, vagy fémből van, az egy idő után elnyúlik és elkopik. Utána koptatja a különböző fogaskerekeket elő-hátul, ami előbb-utóbb váltási hibákhoz, vagy akár balesetveszélyhez is vezethet, hiszen úgy meg tud ugrani a lánc, hogy a kerékpáros leesik a bicikliről. Erre is van példa. Ezt is fontos átnézni, szükség esetén cserélni. A szíjaknál, hogyha szíjas meghajtású a kerékpár, akkor ott a repedés hívja fel a figyelmet. Lámpák állapota. Nagyon-nagyon fontos, hogy a lámpákat is nézzük meg. Egyrészt kötelező kressz tartozik, és nagyon-nagyon védi, különösen ilyenkor még tavasszal azért kicsit korábban sötétedik. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük magunkat, ha kimegyünk a forgalomba. Ha télen jól tettük el, az azt jelenti, hogy nem hagytuk benne az akkumulátort, különösen nem az elemeket a lámpába, akkor véletlenül nem folyt bele semmilyen sav, ami tönkreteheti a lámpánkat, illetve dinamós lámpáknál célszerű, vagy előre felszerelt lámpáknál célszerű megnézni a sarukat, a csatlakozásokat, hogy jó, és ki is lehet próbálni, mondjuk egy dinamósnál egyszerűen felemeljük az első kereket, meghajtjuk, annak világítania kell elől, hátul, ezeket mindenképpen célszerű átnézni. Ha már itt vagyunk a világításnál, én kiemelném a prizmáknak a szerepét, kötelező tartozik, elől, hátul prizmának kell lennie. Ha prizma, akkor visszatérhetünk a kerekekhez, ugyanis oda is kötelező felrakni. A kressz az kettő dolgot ír elő, de én három dologról beszélnék. Egyrészt az első kerekekre két prizmát kötelező felrakni, de ez helyettesíthető, ha a gumink fényvisszaverő felülettel van ellátva. Illetve ilyen nagyobb áruházokban lehet kapni olyan külőre szerelhető fényvisszaverőt, aminek a gyakorlatban fantasztikusan jó hatása van. Szinte minden irányból egy nagyon-nagyon erős fényvisszaverő felületet ad. Külföldön vagy Németországban különösen, ahol fel is tüntetik a termékeken, ott elfogadják a rendőrök, mint megfelelő fényvisszaverő eszköz. Itt Magyarországon egyenlőre ez még nem történt meg. De ugyanakkor gyakorlatban az egyik legjobb eszköz, a legjobb fényvisszaverő képességgel rendelkezik, hogyha a keréknél tartunk. Azt szokták mondani egyébként, hogy időjárásnak, meg hőmérsékletnek megfelelően öltözködjünk, meg rétegesen, de igazából ez egy nagyon nehezen kézzelfogható, nem konkrét dolog. Elmondom, hogy én mit szoktam csinálni. Nekem van egy olyan táblázatom, amit mondjuk 10-20 éve csináltam, és 5 fokonként van egy ilyen osztás. Én ezt már több embernek elmondtam, hogy van az, hogy én nem fázok soha. Vagy ha olyan eső van, akkor fel tudok normálisan öltözni. És egyszerűen előveszem ezt a táblázatot, amit egyszer megcsináltam, és akkor 5 fokonként látom, hogy most reggel mondjuk 4 fok van, akkor kiválasztom, hogy milyen ruha kell, és akkor soha nem ér meglepetés. Tehát nem fogok fázni, nem fogok izzadni, egy teljesen komfortos megoldás, anélkül, hogy ki kellene találnom, hogy most milyen, mennyi réteget vegyek fel, vagy mennyi lesz a komfortos. Én így szoktam megcsinálni, javaslom, hogy próbálják ki mások is ezt a táblázatot. Az öltözéknél, ha rosszak a látási viszonyuk, akkor azért célszerű olyan kiegészítő elemeket használni a ruháknál, ami a fényvisszaverést megnöveli. Erre vannak csuklópántok, bokapántok, egyébként még visszatérve a világításra, ugye a pár éve módosult kressz szerint nem csak a járművön lehet elhelyezni a világítótestet, hanem bizony azt az emberen is el lehet, vagy a kerékpározón is, akár annak a hátizsákján is el lehet helyezni a világító eszközt, tehát ma az is szabályos. Szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy egyre több Miskolcon is a 4 évszakos bringás, aki télen sem teszi le a bringát. Ennek az a nagyon nagy előnye, különösen a tavasszal bringára pattanók részére, hogy a gépjárművezetők, az autóvezetők nem szoknak el a kerékpározóktól. Nem egy új elemként jelenik meg Miskolc útjain, nem lehet arról beszélni, hogy hirtelen kirajzanak, és akkor a gépjárművezetők részéről is egy fokozott figyelmet igényelne, hanem télen is vannak, még ha nem is annyi, de akkor is van, és így nem lehet azt mondani, hogy teljesen elszoknak tőle. Azért ez 5-10-15 évvel ezelőtt még egyáltalán nem így volt. Ott tényleg tavasszal is lehetett venni, hogy a gépjárművezetőknek is egy extra stresszt jelentett, hogy megjelent egy új közlekedési forma. Ami viszont meg fog jelenni, az inkább az elektromos roller. Ahogy az idő egyre kedvezőbbé válik, az elektromos rollerek száma azoknak a forgalomba történő megjelenése hatványozottan meg fog jelenni, hiszen ott azt hidegben tényleg nagyon kedvezőtlen csinálni, mert nincs izommozgás, az ember egyszerűen fázik, egészségtelen nagy hidegbe egy helybe állni egy rollerrel, ami ráadásul halad és menetszelet is generál. Tehát azok biztos, hogy most meg fognak jelenni nagy számba az utakon, sokkal nagyobb számba, mint télen, amikor tényleg csak elvétve lehetett látni. Ami nagyon fontos, ugye, hogyha felkészítettük a kerékpárt, akkor magunkat is fel kell készítenünk. Gondolom számtalanszor elmondták már mások is, de a forgalomban, amikor kimegyünk, és mi egy járművet hajtunk, mi kerékpárosok, kerékpározók is, a kreszt szabályai ránk is vonatkoznak. Ugyanúgy be kell tartanunk a kreszt szabályait, mint ha autóba ülnénk, vagy egy kamionba ülnénk. Én nagyon hasznosnak tartom a gyakorlatban, amikor a gépjárművezetővel szemkontaktus létesítünk. Vagy a járművet folyamatosan figyeljük, hogy ő mit fog csinálni. Én nagyon szeretek úgy közlekedni, amikor a kreszt előírásain túl olyan kölcsönös figyelmet kapok, illetve olyan kölcsönös figyelmet is adok, ami mindenfajta előkészület nélkül egyszerűen abban a szituációban, hogy kijön, és érzem azt, hogy figyel rám a gépjárművezető, és ugyanezt a figyelmet én is megadom. És annyira gördülékenyen lehetne így haladni, és erre próbálok biztatni mindenkit, hogy ezt a nehezen megfogható egyensúlyt próbáljuk megtalálni. A tolerancia nagyon-nagyon fontos lenne a forgalomba, és Miskolcon is tényleg azért számtalanszor észre lehet venni azt, hogy türelmetlenek az emberek, különösen reggel. Próbáljunk erre figyelni, hogy mit láthatunk vajon, ha a gépjárműbe ülünk. Nagyon sokat segít, hogyha a kerékpározónak van jogosítványa, B-s jogosítványa mondjuk gépjárművezető. Teljesen más szemszögből is tudja meglátni ugyanazt a szituációt. Tehát például szürkületnél, hogy sokkal kevesebbet lát egy gépjárművel ülő, mint egy kerékpározó, mert a szélvédő tükröződik, és hogyha szitál az eső, akkor viszont például kevesebbet lát egy kerékpározó, mert a szemébe belemegy a finom permet. Itt tavasszal még reggel simán előfordulhatnak ködös idők, tehát akkor, ha szitál, akkor sokszor a kerékpározónak nehezebb, hiszen nincs ablaktörlője. Tehát ezeket nagyon jól ki lehet küszöbölni, hogyha bele tudjuk képzelni a másik közlekedőnek a helyébe magunkat. És ugye még az a szerencse, hogy a kerékpározóknak a magyarországi felmérés nagyjából a 3/4 jogosítvánnyal, B-s jogosítvánnyal is rendelkezik, tehát úgy gondolom, hogy ez is a gördülékeny és biztonságos miskolci közlekedés szolgálja, hogy nagyon sokan közülünk rendelkeznek jogosítvánnyal. A másik dolog a szóróanyaggal kapcsolatban, tavasszal nagyon gyakran van egy kis friss tavaszi szél, ami nagyon minősége, hogy finoman fogalmazzak. Ilyenkor gyakorlatilag elég gyakran keletkeznek kátyúk, ami ki nem süt a nap. Nagyon oda kell figyelni, egy-két hét alatt újabb úthibák keletkeznek, vízátfolyások, amik nagyon-nagyon fontos, hogy a kerékpározó ezt tudja róla, sőt, ennél sokkal fontosabb az, hogy a kiskerekű járművek, tehát a mikromobilitás eszközökből mondjuk a rollerek erre különösen odafigyeljenek. Nagyon fontos ezeknek az észrevétele, kikerülése, illetve én támogatom azt, hogy a városgazdának az oldalán ezeket a kátyúkat, az úthibákat, belógó gajakat, törmelékeket, ezeket jelezzük. Ezekre különösen figyelni kell.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a tavaszi kerékpározás kérdésköreit jártuk körben. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.
Négy éve ma már, hogy megszűnt a Borsod-megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk, és hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk. Hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerült találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi busszal megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igény lehet venni. Két irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk, ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen. Ne legyenek távvezetékek a közelben, olyan villanyosztopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. És sajtótájékoztató az a nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöböl Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyenlőre működni, de hát még van hova fejlődni. Az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, azért még messze nem volt ez vége. Repülési alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami 4 év betelt, még mire mi minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pálya jeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. Sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér, hát itt nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni, a szélzsákon kívül, hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mind ez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
4 év szünet után a Csorba-tó mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A négy lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja a sport és speciális repülőgépeket. A területrendezés befejeződött, a következő lépés a hangárok építése és a terület bekerítése. Az új légi kikötő a tervek szerint a helyi gazdaság fellendítésében is szerepet vállal majd. Emellett a sportrepülés mellett közösségi és oktatási funkciókat is betölt a jövőben. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerül majd sor. A részletekről Drótos László, az új repülőtér vezetője adott tájékoztatást. Lakossági jelzésekre reagálva két tesztjárattal indult el a helyi autóbuszos közlekedés Gyöngyösen, amelyet a lakosok 30 napon keresztül díjmentesen használhatnak. A kezdeményezés célja, hogy a város valós tapasztalatok alapján alakítsa ki a hosszú távon is fenntartható menetrendet. Fontos információ, hogy a járatok vasárnap nem közlekednek, szombaton pedig kizárólag az első két indulási időpontban vehetők igénybe. A jelenleg próbaüzemben működő járatok lehetőséget adnak arra, hogy a városvezetés és a lakosság közösen formálja a városi autóbuszos közlekedést. A két tesztjárat a város több pontját is érinti, így segíti a mindennapi közlekedést, különösen a munkába és iskolába járók számára. A részletekről szó Kovács Péter polgármestert hallják.
Szintén egy picit visszatekintve a Covid időszaka, nem is volt olyan rég, de azért sok-sok minden már a múlt homályába került, de valóban az akkora közlekedés, a tömegközlekedés nagyon-nagyon átalakult. Nem csak a mi városunkban, számos nagy városban, ezáltal a közlekedő autók száma még inkább megnövekedett, tehát az emberek, a városi lakosok erre válaszoltak. Viszont folyamatosak a lakossági jelzések, az igények, és erre reagálva mi már nagyon régóta egyeztetünk a MÁV-Volán csoport szakembereivel, több egyeztetésen vagyunk túl, és próbáljuk ezeket az igényeket felmérni, valóban jól leképezni, mert azt gondolom, hogy ez a fontos része annak, hogy az ősz folyamán, amikor a jelenleg érvényben lévő szerződést újra tudjuk tárgyalni, és ennek a eredménye az, hogy elindult két tesztjárat. Ezek 30 napos időszakig vehetők igénybe, az időszak alatt ingyenesen, tehát mindenki számára ingyenesen. Kettő városrész került fókuszba, az északi városrész és a déli városrész. Ezeknél a megállóknál fontos volt azt figyelembe vennünk, hogy érinti az északi város részben található iskolát és a fenti lakónegyedeket, de ugyanúgy érinti a kórház területét, a központi buszpályaudvar, a vasútállomást és a városközpontot. És a délinél is ugyanezek a rendezési elvek érvényesülnek, az ottani iskola, és onnantól segítve az utasoknak a városközpontba, a kórházba, illetve a közlekedési csomópontokba történő eljuttatását, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy vegyék igénybe, teszteljék, folyamatosan a menetrenddel kapcsolatosan, az útvonallal kapcsolatban tájékoztatást fogunk adni, és a későbbiekben természetesen várjuk a visszajelzéseket, hisz ezáltal tudjuk ténylegesen hatékony adatokkal és információkkal segíteni a későbbiekben a MÁV Volán csoportot.
Jelentős agrárfejlesztés valósulhat meg a zempléni térségben. Mintegy 750 millió forintos támogatást nyert a Sárospataki Geomilk Kft. Állattartó telepének korszerűsítésére. A beruházás részeként egy modern, 60 állásos fejőház épül, emellett bővítik a megújuló energiahasználatot és új technológiai eszközöket is beszereznek. Leskó Magdolna ügyvezető igazgatót hallják.
Még 2024-ben adtuk be a pályázatunkat az állattartó telepek korszerűsítésében, ami most nagyon lassan őrültek a hivatalok, de most a múlt hónapban megkaptuk a támogatói okiratot, tehát ez már egy eldőlt dolog. Most azon dolgozunk, hogy akkor előszedtük ezt a 2 évvel ezelőtt elkészített anyagot, és felfrissítjük, és újra összerakjuk, hogy akkor milyen ütemben is kellene megrendelni, megvalósítani ezeket a beruházásokat. Ebben a legnagyobb volumen egy új fejőháznak az építése, ami egy 60 állásos fejőház lesz. Emellé még napelemet, amit minden bizonnyal előre fogunk hozni itt a pályázat elejére. Az energiaárak azok bizony nem lefelé mennek, hanem jelentősen emelkednek. Tehát azt gondoljuk, hogy most egy ilyen energiakiváltó beruházás az nagyon-nagyon jól tud majd jönni. Illetve hát vannak olyan gépek, amik a mindennapban használatosak, például az etetőkocsi, és ez egy általában ilyen 8-10 hónap, amíg a futamideje, amíg megrendeljük, és ténylegesen ide tud érkezni, tehát ezt fogjuk átbeszélni most a kollégákkal, most ágazaton belül rangsorolják a kollégák, hogy melyik eszközre lenne előbb szükség, és most ezen dolgozunk, hogy mert erre 3 év van ennek a projektnek a megvalósítására, hogy akkor milyen ütemben és hogyan is fogjunk ehhez hozzá, mert fejleszteni szükséges, mert ha tartósan nem ruházunk be legalább, amit a értékcsökkenéssel elveszítünk, úgy mondom, az épületek, gépek értékéből, akkor előbb-utóbb ott állunk, hogy egy iszonyatosan előregedett géppark és infrastruktúra vesz bennünket körül, ami pedig megint egyértelmű hatékonyságromlást okoz, tehát ezt nem szabad megengedni. Tavaly évben a tejfelvásárlási ár a jelenlegi az egy kb. 2/3, és semmivel sem kerül kevesebbe előállítani, sőt többen, mert ugyan a betelről tömegtakarmányaink, szemes termények megvannak, de például az a 10% béremelés, az plusz költségként jelenik meg, amit január 1-től megléptünk a cégnél, vagy egyes input anyagoknak az emelkedése. Ezek mind-mind beépülnek, és az a 40 forint, amennyivel kevesebbet kapunk most egy liter tejért, mint kaptunk decemberben, azért az egy iszonyatos nagy különbség, és ez is azt mutatja, hogy nem ez lesz a legjobb éve a tejágazatnak sem.
A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok mentális jólléte és a szakmai segítők támogatása állt a középpontjában annak a konferenciának, amelyet a Miskolci Városháza dísztermében rendeztek meg. A Mások Másképpen Alapítvány szervezésében megvalósult esemény a Nézzünk a tünet mögé, hogy messzebb lássunk mottót választotta, ráirányítva a figyelmet azokra a mélyebb pszichológiai folyamatokra, amelyek a mindennapi nehézségek hátterében állnak. A rendezvény hiánypótló jellegét a statisztikák is igazolják. Míg a magyar lakosság mintegy 10%-a küzd mentális zavarokkal, a fogyatékossággal élőket gondozó szülők körében ezek a problémák, például a depresszió vagy a szorongás, halmozottan jelentkeznek. A konferencia előadói olyan égető témákat jártak körül, mint a családi krízisek kezelése, az evészavarok, valamint a sérült gyermekeknél jelentkező agresszió és magatartás zavarok. A részletekről Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány kuratóriumának elnöke adott tájékoztatást.
Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat, kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szegedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket. Már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve az rész, az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés. Vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
Szegedi Dalma, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház Semmelweis tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta a konferencián elhangzott témákról beszélt.
Mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is, és hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani, ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebbe erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni. Szóval mondjuk én is, ha rágondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem meg szerető szülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyereknek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés. Szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van.
Új szemléletformáló kampányt indít Miskolcon és térségében az Italos Karton Egyesülés, a Mirahu Nonprofit Kft. És a helyi hulladékgazdálkodási társulás a szelektív gyűjtés népszerűsítésére. A kezdeményezés célja az italos kartonok elkülönített gyűjtési arányának növelése. A projekt keretében iskolai foglalkozásokat, gyűjtési akciókat és lakossági edukációs eseményeket szerveznek. Az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport szlogenű kampány a teljes és üdítős dobozok újrahasznosításának fontosságára fókuszál. A szakemberek kiemelték, hogy a társított csomagolások csak megfelelő válogatással hasznosíthatók újra. A kezdeményezés célja a környezettudatos gondolkodás erősítése és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A részletekről Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
Én nagy örömmel jöttem, és külön köszönöm, hogy itt az önkormányzat lehetővé tette, hogy itt ebben a szép elegáns környezetben tarthassuk meg ezt a sajtótájékoztatót. A mai rendezményünk célja az, hogy hivatalosan is elindítsuk ezt a második kampányunkat, amelynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, különös tekintettel pedig ugye az italos kartonokra. Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket. Tehát szeretném egy pár szóban bemutatni az egyesülésünket is. Tehát az Italos Karton Egyesülés már 2004 óta dolgozik azon, hogy az italos kartonok szelektív gyűjtését és ezáltal az újrafeldolgozást népszerűsítse. A tagok, az alapító tagok, a csomagolóipar képviselői, a Tetropak, Elopak és az SIG. Az italos kartonokról egy pár szóban, hogy egy kicsit közelebb jussunk. Európában a teljes csomagolások 75%-át, a gyümölcslevek 59%-át, és hogyha egy nemzeti példát hozunk Olaszországban, a növényi italok 97%-át csomagolják egybe. Az italos kartonokat újrafeldolgozásra tervezték, tehát hogy amikor előállítják, figyelembe veszik a hasznosító iparág legjobb gyakorlatát. Megállapították azt is, hogy gyakorlatilag a tervezésnél, a tervezőasztalnál dől el, hogy tulajdonképpen egy terméknek a fenntarthatóság szempontjából hogy áll össze az élete. Az italos kartonokat, tehát ahogy már említettem, azon a szempontból állítják elő, hogy minél nagyobb mértékben megfeleljen a fenntarthatóságnak, hogyha onnan indulunk ki, a papírrostok nagyságrendileg 75%-át adják ennek a terméknek. Az előnye az, hogy fokozottan érzékeny, értékes termékek eltarthatóságát akár 6-12 hónapra is biztosítani tudja, akár hűtés nélkül is. Az erdők, ahonnan ezek a papírok származnak, fenntartható erdőgazdaság keretében művelik, tehát ilyen erdőkből származó fákat használnak a papír előállításra, és figyelnek arra is, hogy ezekben az erdészetekben több legyen a telepített fa, mint amennyi kivágásra kerül.
Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója az iskolai kampány fontosságára hívta fel a figyelmet.
Ma, ha nézzük és erről is beszélnék egy picit válogatás oldalon, a társított csomagolások egy kicsit problémát jelentenek, éppen amiatt, mert alumínium tartalom van, fólia tartalom, és nem mindegy milyen technológiával tudjuk ezt leválasztani. Használunk örvényáramú szeparátort, ami vagy leválasztja, vagy nem, mert az alapvetően alumínium dobozokra van. Tehát mi is külön kézzel szedjük le ezeket az anyagokat, mert nagyon fontos, hogy elkülönítsük. Tehát egy picike figyelmet igényel, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt meg tudjuk tenni, és le tudjuk ezeket a hulladékokat válogatni. És itt elhangzott az Ágnes részéről, hogy van egy szerepű, mert mi is azt mondtuk, hogyha jön a Italos Karton Egyesülés, akkor jövünk mi is, és megyünk velük együtt, és csatlakozunk ehhez a kampányhoz. És hát a mai nappal, vagy hát hivatalosan a tegnapi nappal a tankerület már kiküldte az iskoláknak. Volt egy előzetes egyeztetésünk a miskolci tankerülettel, a miskolci általános és középiskolák körében egy versenyt hirdetünk, egy italos karton gyűjtő versenyt, ami ez a Mirehu zsákokat biztosít. Ez a verseny május végéig fog tartani, tehát május 31-ig. Lesz júniusban a Makukáció szokásos éves rendezvényünk, amikor majd az eredményhirdetés fogjuk megtartani, és ehhez ajánlott fel a X-nekünk díjakat is. Az első három díjazott a Bükki csillagdába kap különböző értékű kuponokat, ahová az osztályok el tudnak menni, és hát tudnak egy plusz tudást, ami nem feltétlenül hulladékos, de más kicsit természettudományos tudást szerezni. Ezzel próbáljuk őket motiválni, illetve készültünk egy újabb installációval ránk. Ez mindig jellemző, hogy próbálunk ott lenni az utcán és sokkolni az embereket, meg mindenkit is a figyelmet felhívni. Készítettünk egy italos karton dobozt fotófalnak igazából, egy kis információval magára az italos kartonokról, és hát most ezzel támadjuk majd az iskolák környékét, hogy amikor érkeznek a fiatalok az iskolába, vagy távoznak, akkor belebotoljanak, és fel tudjuk hívni a figyelmet, és ez a verseny ott legyen az ő mindennapjaikban, mert azért azt látjuk, hogy ma az embereket elérni a legnehezebb. Tehát a kommunikáció az nagyon-nagyon nehéz, hogy eljussunk arra a pontra, ahová kell. Itt el kell jussunk a diákokig, tudnunk kell őket motiválni, a pedagógusokat meg kell tudnunk szólítani. Ez az időszak vár most ránk, és hát bízom benne, hogy az akció majd sikeres lesz.
Jön a gyöngyösi városi majális. Két napon át színes családbarát programokkal várják az érdeklődőket, ahol idén is a helyi tehetségek kerülnek a középpontba. A részletekről Válik Istvánt, a rendezvény szervezőjét hallják.
Hát ez mindig egy érdekes munka, hiszen az ezt megelőző időszakban már ugye a Bornapra koncentrálunk erősen, hiszen mégiscsak az a város egyik nagy fesztiválja, és akkor mindegy ilyen nulladik nap, előrehozott nulladik nap van ez a majális, illetve tavaly óta két naposra bővítettük ezt a rendezvényt, hiszen jött az ötlet, hogy a gyöngyösi zenekarok is kapjanak egy nagyjából önálló napot vagy lehetőséget, úgyhogy hát izgalmas, meg érdekes ilyen szempontok miatt. Hát a majálisnak az a része, hogy majd lehet enni hotdogot, meg lehet inni sört, meg bort, meg mindenféle más finomságot is természetesen. Az adott lesz, ugye kint leszünk a főtéren szokás szerint, és hát szokás szerint ott lesz a színpad. Elsőn délután 3-tól várjuk programokkal, színpadi programokkal a nézőket. Egy hip-hop tánc csoporttal fogunk kezdeni, a Lab Hip-Hoppal, délután 3-kor, ugye ez egy feltörekvő gyöngyösi hip-hop táncos csoport, tavaly is voltak már valamelyik rendezvényen színpadon, idén megint lehetőséget kapnak, és aztán ami hát talán nekem is nagy szenvedélyem, hogy minél többféle stílus megjelenjen mindenféle rendezvényen. Hát most egy country zenekar lesz az, ami ilyen érdekességként talán a főtéri színpadon még nem is nagyon volt, bár hogy szóval azért van olyan együttes, ami hasonló zenét játszik, de ez most egy kifejezetten egy country zenekar lesz, a Route 35 country band. Utána már megszokott fellépünk a Fit Christy tánciskola, és új lehetőséget kap egy teljesen új, már olyan értelemben új csoport, akik még így a városi rendezvényeken nem léptek föl, ők ugye a Kálvária Sport és Általános Iskola tagozatának az Abigail tánctagozat csoportja, úgyhogy gyerkőcök fognak táncolni, és aztán szintén talán már megszokott egy fúvós banda érkezik hozzánk, nagyon klassz retros lágereket fognak játszani, ez egy ilyen térzenei formáció lesz, ott körbe lehet venni a zenészeket, az szerintem az is egy nagy sikert szokott aratni, és akkor itt utána már jönnek a úgymond sztár vendégek, Sasvári Sándor fog műsort adni, este nagy koncert pedig az Unisex zenekar, és aztán egy igazi táncos, pörgős afterpartival zárjuk az elsőjét, Kovács Áron és Fedor Kira Still Crazy című műsora. Ez tényleg egy ilyen utcabál jellegű nagy bulit várunk.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.